Kedves hallgatom! A zsidókhoz írt levél első részének első versét olvassuk. Miután régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, vannak bizonyos alapelvek, amiken ez a könyv nyugszik. Amikor tanulmányozzuk a geometriát, vannak bizonyos axiómák, amelyekkel kezdenünk kell, és ha nem így teszünk, akkor egyáltalán nem jól indulunk el. Ha 2 + 2 = 4, akkor elveszünk a matematika tengerén. 2 pont közt a legrövidebb távolság az egyenes. Ez bizonyított tény, és el kell fogadnunk. Amikor ezt a tényt rögzítjük, akkor ennek segítségével elindulhatunk, és valami mást is bizonyíthatunk. A zsidókhoz írt levélben, akár csak Mózes első könyvében is, nincs kísérlet arra nézve, hogy bizonyítsák Isten létezését. Mindkét könyv feltételezi, hogy Isten létezik. A Biblia nem igyekszik igazolni Isten létezését. Napjainkban vannak szemináriumi tananyagok, amelyek olyan filozófiai rendszert próbálnak felépíteni, amivel Isten létezése bizonyítható. Én is vettem ilyen tantárgyakat, és tudom, miről beszélek, amikor azt mondom, hogy ez nagy időpocsékolás. Valami baj van velünk, ha nem mehetünk ki, és nem tekinthetünk fel a hegyekre, vagy nem megyünk le a tópartra, és nem látjuk a tavat, vagy nem nézünk fel az égre, és ott nem ismerjük fel a Teremtőt. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. 19. Zsoltár, 2. vers. Ha a teremtett világmindenség semmit sem mond neked a Teremtőről, akkor valami gyökeres hiba van a gondolkodásodban. Egy fiatalember beszélt egy ateistáról, amikor ezt mondta: nem veszi számításba az összes adatot. A bolond azt mondja szívében, hogy nincs Isten. 14. Zsoltár, 1. vers. A zsidókhoz írt levél első részének első versében találjuk a 2. feltételezést, mégpedig azt, hogy Isten szólt. Amikor rájövünk, hogy Isten intelligens személy, és az embereknek bizonyos fokú intelligenciát adott, ha még nem kaptunk valamilyen kinyilatkoztatást, azt ajánlom, hogy várjunk rá. Logikus, hogy a Teremtő eljuttatja hozzánk az ő üzenetét. Igen, ő kapcsolatot tart velünk. A kezünkben levő kinyilatkoztatás Isten ihletett igéje. A zsidókhoz írt levél első versének alaptétele, hogy Szentírásunkat Isten ihlette. Az általa említett kinyilatkoztatás az Ószövetség, ahogy kezünkben van. Egyesek úgy érzik, hogy nem Pál írta a zsidókhoz írt levelet, mert kiváló görög nyelven készült. Tényleg, olyan valaki írta, aki mestere volt a görög nyelvnek. Finomság és szépség van benne, ami hiányzik sok fordításunkból. E könyv elején szójátékot találunk. A sokszor a görögben polymerosz, és a sokféleképpen polytropos. Figyeljük meg a két szó szépségét, polymerosz és polytropos. Csak nem költői. Úgy hangzik, mintha Homérosz írta volna, de ebben több van a szépségnél. Ez egy hatalmas nyilatkozat. A sokszor nem úgy beszél az időről, mint ahogy mi gondoljuk. A hangsúly azon van, hogy Isten szólt Mózes által, de azelőtt beszélt Ábrahámmal. Nyilvánvalóan álmok és az Úr angyalának elküldése által beszélt Ábrahámmal, de amikor Ábrahámmal beszélgetett, nem azt mondta neki, amit Mózesnek. Isten egyáltalán semmit sem mondott Ábrahámnak a törvényről. Nem neki, hanem később Mózesnek adta a 10 parancsolatot. Még ennél is később megmondta Dávidnak, hogy családi vonalán király érkezik majd, aki megváltó lesz. Amikor Dávid megöregedett, azt mondta, hogy családjából származik az ő megváltója. Isten nem adta meg ezt a tájékoztatást Mózesnek, és nem adta meg Ábrahámnak sem. Lényegében Isten Mózesnek törvényt adott arról, hogy Izraelnek ne legyen földi királya, mert Isten lesz a királyuk. Isten azonban ismerte az emberi szívet, és később Izrael olyan akart lenni, mint a körülötte élő más népek, ezért királyt választott magának. Csodálatos az a mód, ahogyan Isten működött egy olyan korban. Megadta nekik kérésüket, jól lehet, keserűséget bocsátott lelkükbe. Ezt módszerként használta arra, hogy majd elküldje a messiást, a megváltót a világba. Ez az első vers elmondja, hogy Isten nem adott meg minden igazságot Ábrahámnak, hanem azt kiegészítette, amint más és más személyekkel foglalkozott évek folyamán. Az idő teljességében Isten elküldte fiát. Az igazság fejlődését találjuk a Bibliában. A sokféleképpen azt jelenti, hogy Isten több módszert alkalmazott a kapcsolatban. Ábrahámnak álmokban jelent meg, de Mózesnek adta a törvényt. Később bizonyos ígéreteket tett Józsuénak. Szólt álmok által, szólt a törvény által, szólt a típusok által, szólt a szertartások által, szólt a történelem által, szólt a költészet által, és szólt a proféciák által. Mindezeket a módszereket hosszú időn át alkalmazta, és körülbelül 45 írót vett igénybe, hogy közölje igéjét mintegy 1500 éven át. A zsidókhoz írt levél írója valami különösen csodálatosat mond el. Gondolkoztál-e már azon, hogy a Biblia íróinak sokfélesége alapján is csodálatos könyv a Biblia? Shakespeare írása nagyszerű volt emberi síkon, de Shakespeare csak egyetlen szerzője volt a könyveinek. Nem várta meg a modern hollywoodi írókat, hogy megírják színműveit. Lényegében a hollywoodi írók elrontották Shakespeare műveit, amikor szertettek rájuk. Másrészt Isten sok emberi írót alkalmazott a Biblia megírására. Eltérő származású és képességű embereket használt fel. Egyikük Simon Péter, nem volt valami erős a görög nyelvben, de nem akarom bírálni, mert 9 éven át tanultam a görögöt, és még mindig rosszabbul állok vele, mint Simon Péter. De Isten mégis felhasználta Pétert. A zsidókhoz írt levél szerzője, úgy vélem, hogy ez Pál apostol, mestere volt a görög nyelvnek. Amikor Pál megírta a Galatáknak és a Korintusiaknak szóló leveleket, a valódi élet talaján állva szólt a gyülekezeteknek. Azt a nyelvet használta, amit a vízparton beszéltek, és Pál már volt tengerparton, mert sokat hajózott. De a zsidókhoz írt levél egy művész munkája. Ez a levél nagy bejelentéssel indul. Sokféleképpen szólt Isten. Semmivel nem akarja bizonyítani Isten létezését. Ha valaki tagadja Isten létezését, az a saját problémája, nem Istené. Olyan sok filozófiai doktorátussal rendelkező kis ember tagadja Isten létezését. Azt kérdezem, hogy kik ezek az emberek? Tegyük ezt a csökevényes kis emberi értelmet Isten mellé, és nyilvánvalóvá válik, hogy Isten miért nem pazarol idő saját létezésének bizonyítására. Ha valaki Isten elé járul, annak először hinnie kell Isten létezésében. Miután régen szólt Isten az atyákhoz, kik ezek az itt említett atyák? Ábrahám, Izsák, Jákob, Józsué, Mózes, Dávid, Ézsaiás, és így tovább. Ők az atyák, de nem az én apáim, és nem a te apáid sem. Nyilvánvalóan ezt olyan embereknek írta, akik apjuknak hívhatják Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és ezen az alapon nevezik a levelet zsidókhoz írt levélnek. Ennek ellenére Isten a pogányoké is, amiért hálásak lehetünk. Szólt Isten az atyákhoz a próféták által. A próféta Isten nevében beszél, és hogy Isten nevében üzenetet adhasson át, elmondhatja a jövőben bekövetkező eseményeket. Isten sok próféta által megszólalt, és ezek a próféták rendkívüli emberekként rendkívüli üzenetet adtak át. Valamennyien együttműködtek az Ószövetség megírásában, de csak azt mondhatjuk el róluk, hogy pusztán részleges kinyilatkoztatást közvetítettek. Most azonban látni fogjuk, hogy végül Isten a teljességet adta át fiában az Úr Jézus Krisztusban. Ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Zsidókhoz írt levél, első rész, második vers. Isten végül fia által, szó szerint, fiában szólt hozzánk. Vagy ahogy Dr. Westcott kifejezi, Isten egy olyan személyben szólt hozzánk, akit az jellemez, hogy ő a fiú. Isten szól saját fia által. Ha ebben a pillanatban megszólalna a mennyből, akkor olyant ismételne, amit már elmondott. Mert Isten végső szavát adta-e világnak Jézus Krisztusban. Ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. A hozzánk nagyon fontos, és azokra utal, akiknek szólt a proféták által az ószövetségi korszakokban, a zsidó hívőknek. Az atya egyszer megszólalt a mennyből, és ezt mondta. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ráhallgassatok! Máté evangéliuma 17. rész 5. vers. Mivel az atya az Úr Jézus Krisztusban adta át végső szavát, ez az ő végső szava neked és nekem is. Fia által szólt hozzánk. Ezért Krisztus feljebb való minden ószövetségi írónál, mert a kinyilatkoztatás benne teljesedett ki. Ő tölti be az egész ószövetséget, és ő adja át Isten végső szavát az embernek. Ahogy Jézus Krisztus mondta, amikor itt járt közel 2000 évvel ezelőtt, a Szentlélek az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. János evangéliuma 16. rész 15. vers. Tehát Isten lelke, amint János, Jakab és Lukács, Pál, Péter és más újszövetségi írók által szólt, a tőle jövő teljes kinyilatkoztatást közölte velünk. Ezek után a fiú felsőbbrendűségét bemutató 7 páratlan nyilatkozat következik. Biztos vagyok benne, hogy egyikünk sem érzi úgy, hogy teljesen fel tudná fogni bármelyiket. Az első nyilatkozat program a jövőre, akit örökösévé tett mindennek. Az Úr Jézus Krisztus az örököse mindennek. Ez most egy kérdést vet föl. János evangéliuma első részének 3. versében ezt olvassuk. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. A teremtett világ az övé, mert ő teremtette, ahogy olvastuk. Már hozzá tartozik, akkor miként lehet mindennek az örökösévé? Ő eljött a földre, fölvette magára emberségünket. Az emberiség első tagja uralmat kapott-e teremtett világon. Ezt nem hangsúlyozzuk eléggé, mert Mózes első könyvében hatalmas kijelentések hangzanak el néhány szóban. Amikor egyszer egy csoportot vezettünk Izraelbe, egy izraeli keresztény szólt hozzánk. Amikor befejezte üzenetét, illusztrációt akart alkalmazni, és ezt mondta. Ezt tömör szavakban akarom nektek elmondani. Ez azt jelentette, hogy néhány szóban fejezte ki magát. Röviddé akarta tenni mondani valóját. Mózes így írt a könyvének első fejezeteit. Tömör szavakban. Röviden. Amikor Isten azt mondja, hogy az embernek adta az uralkodás jogát az egész földön, akkor nem afféle első osztályú kertészé tette őt, hogy rózsabokrokat ültessen és nyesse a szilvafákat. Ádám nem ezt tette. Ádám uralkodást kapott. Az uralkodás a kormányzással kapcsolatos. Az egész teremtett világ az ő uralma alá került. Úgy vélem, hogy amikor Ádám több nedvességet akart a nyugati vidékre, csak hívnia kellett az esőt. Amikor meleget kívánt, csak be kellett indítania. Azt hiszem, uralkodott a földön, de amikor vétkezett, elvesztette ezt az uralmat. Amikor az Úr Jézus eljött a földre, emberré lett. Csodákat vitt véghez minden területen. Uralma alatt volt az emberi test, a természetvilág, le tudta csendesíteni a vihart, és meg tudott elégíteni 5000 embert. Helyreállította, amit Ádám elveszített. Az Úr Jézus az örököse mindennek, és a Szentírás elmondja, hogy mi Isten örökösei vagyunk. A Római Levél 8. részének 16. és 17. verse ezt eléggé szépen leírja. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Az örökös társai érdekes szó. Nem azt jelenti, hogy egyenlő örökösök. Hadd illusztráljam ezt. Egyeseket nagyon érdekel rádióprogramunk, és csodálatos támogatást nyújtanak nekünk. Belevesznek minket végrendeletükbe. Olykor úgy említenek minket a végrendeletükben, mint társörökösöket, és néha azt írják, hogy velük egyenlő jogú örökösök vagyunk. Például egy végrendelet szövege így szól. Ennyi és ennyi összeget akarok hagyományozni erre a célra, és ennyit a rádiós bibliai szolgálatra. Ez minket egyenlő örökössé tesz valaki mással. Amikor valaki így hagyományoz örökséget, akkor azzal azt tehetjük, amit akarunk. De ha egy végrendelet értelmében társörökösök vagyunk, az azt jelenti, hogy valaki más tartja kezében az örökséget, és csak egy részt juttat mindenkinek a megfelelő időben. Ő kezeli a birtokot. Az Úr Jézus Krisztus az örökös, és mi csak társörökösei vagyunk. Ő tart kezében mindent, és majd téged vagy engem valami kis résszel megbíz a világ mindenségben. Így módon Krisztus örökös társai vagyunk, van romolhatatlan, el nem múló és szeplőtelen örökségünk, amely a mennyben van fenntartva számunkra. Ez az örökség azon az alapon a miénk, amit az Úr tett érdekünkben. Visszaszerezte, amit Ádám elvesztett, sőt még annál többet is tett, és örökös társaivá tett minket. Krisztus örököl mindent. Amennyire ismerem, az Ószövetség egyetlen prófétája sem kapott ilyen ígéretet. A zsidókhoz írt levél szerzője azt mutatja be, hogy Krisztus feljebb való a prófétáknál. A második nyilatkozat azzal foglalkozik, hogy célja van mindennek, aki által a világot teremtette. Sokan úgy gondolják, hogy ez a teremtő tevékenységre utal. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Mózes első könyve, első rész, első vers. Lényegében itt egyáltalán nem erre utal. Itt a világ szó aiont jelent. Ez korszakokra vonatkozik, aki által a korszakokat teremtette. Ez túlmegy azon, hogy ő a teremtő. Ez célt ad mindennek. Ő az örökös, aki meghatározza a jövő programját. Ő alkotta ezt a korszakot, és célt szabott mindennek. Nem csak megteremtett minket, hanem céllal is ellátott. A Biblia világosan magyaráz. Istennek célja van mindennel, amit alkotott, és neki célja van napjainkban is mindennel, amit cselekszik. Például Isten teremtette az embert, és egy kertben helyezte el. Lefektette az ottani élet feltételeit. Az embernek nem volt szabad ennie egy bizonyos fa gyümölcséből. Semmi baj nem volt a gyümölccsel. Isten próbára tette az embert, hogy lássa, vajon engedelmeskedik-e. A probléma nem a fa gyümölcsével volt, hanem a kertben élő házaspárral. Akkor az ember teljes mértékben kudarcot vallott Isten próbájában. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem, köszönöm, hogy látlak téged, mint teremtőt, aki célt és értelmet adtál mindennek, amit alkottál. Köszönöm, hogy az én életem célját is meghatároztad a Szentírásban. Az a célod, hogy megismerjelek, és ezáltal örök életet nyerjek. Segíts, hogy a célt el is érhessem. Amen.